Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 9. Pius által 1864 végén közreadott Quanta Cura kezdetű körlevél és a hozzá csatolt tilalmi jegyzék, a Syllabus hatalmas negatív és pozitív visszhangot keltett a laikus, de az egyházi közvéleményben és az egyházra ellenségesen tekintő sajtóban is. Ez a két dokumentum, a liberalizmus, a naturalizmus és a szocializmus eszméiben és a polgári hatalomnak az egyháztól és a vallástól való eloldozásában jelölte meg azokat a főveszedelmeket, amelyek ellen fel kell lépni a hit épsége védelmében. Ami a Quanta Cura meglehetősen rövid szövegét illeti, az lényegében nem volt több a modern eszméket általánosságban elmarasztaló korábbi pápai megnyilatkozások megismétlésénél, a mellékelt jegyzék azonban konkrét és igen sommás állásfoglalásnak bizonyult. A szerkesztői által 80 pontba foglalt és 10 tematikus részre tagolt Syllabus első részében az újkori panteizmus, naturalizmus és radikális, lényegében ateista racionalizmus állításai kerültek napirendre, mint olyan eszmék, amelyek összeférhetetlenek a keresztény hittel. A második rész a mérsékelt racionalizmus, lényegében Georg Herméstől Anton Günterig terjedő teológus képviselőinek a modern laikus filozófiákhoz igazodni kívánó állításait utasította el, közötte olyanokat, mint a teológiai kutatás szabadságának, főleg német nyelvterületen hangos követelése, a tanítóhivatal bölcseleti kompetenciájának megkérdőjelezése, vagy a skolasztikus hagyomány időszerűségét elvető nézetek. A harmadik csoportba az indiferentizmus, az egyes vallásos igazságok közötti relativizálást hirdető eszmék sora került, vagy olyan racionalista állítások, mint Jézus istenségének vagy történetiségének tagadása. A következő két rész témája az egyház jogait és az állammal, a polgári társadalommal fennálló kapcsolatát tárgyalták. A dokumentum e részében lényegében a politikai liberalizmus, az államelméleti szabad gondolkodás, a korai szocialista és etatista nézetek felett mondott ítéletet a Szentatya, a monarchikus világi hatalmat pedig isteni eredetűnek, a természetjog szerint valónak mondta. E témák között az egyház jogaitól való megfosztásának, állami gyámság alá helyezésének elméletei, az állam és az egyház szétválasztásának a gondolatai bukkantak fel, de a katolikus liberalizmus és az egyházon belüli demokratizmus hívei is érintve érezhették magukat. A hetedik részben a vallás és az erkölcs szétválasztását követelő, a laikus morál természetes lehetőségét kínáló nézetek kerültek terítékre, a nyolcadikban pedig konkrét témaként a polgári házasságkötéssel és az állami házasság jog érvényének kiterjesztésével összefüggő állításokat, kijelentéseket utasított el a pápai tekintély egy olyan pillanatban, amikor az európai államok törvényhozói sorozatosan hoztak ebben a tárgyban az egyház által sérelmezett, laicizáló törvényeket. A kilencedik rész mindösszesen két pontja nagyon is aktuális politikai kérdésről, a pápa világi hatalmának megszüntetéséről fogalmazott meg az egyház által elfogadhatatlannak mondott nézeteket. Ezt különösen idézszerűvé tette az itáliai helyzet, hiszen a pápai államot immár minden oldalról az az olasz királyság vette körül, amely a Róma feletti politikai hatalomra is igényt tartott, és a pápa világi hatalmának, államának felszámolására törekedett, csupán a lelki hatalmat kívánva meghagyni Róma püspökének. Az utolsó néhány pontban azután a liberalizmus nyomatékos és általános elmarasztalása zárta a tilalmi jegyzéket. Különösen Sommás és a katolikus szellemi élet jövőbeli kilátásai számára is vészjósló volt a záró 80. pont, amely lényegében azt mondta ki, hogy Róma püspöke, és így az általa vezet egyház a haladással, a szabad elvűséggel és a modern civilizációval soha nem békélhet meg. A szillabusz hangulatát érzékeltetendő érdemes ezt a pontot idéznünk. Tévedés, hogy a római püspöknek a haladással, a szabad elvűséggel és a modern civilizációval össze kell és lehet barátkoznia, és ki kell és lehet egyeznie. Ha csupán a katolikus gondolkodásnak, teológiának, bölcseletnek az 1860-as években időszerű és kívánatos megújítása szempontjából vesszük szemügyre a szillabusz megállapításait, jól nyomon követhető 9. Pius negatív útmutatása. Valójában a pápa elméleti értelemben a klasszikus újkori racionalizmusról és empirizmusról, a felvilágosodás és a német idealizmus eszméiről, a romantika és a kortárs liberális kriticizmus törekvéseiről mondott itt elmarasztaló ítéletet, a keresztény hagyomány tekintetében viszont nyitva hagyta annak a kérdését, hogy a katolikus szellemi élet kívánatos fejlődése a skolasztikus spekulatív vagy a történeti pozitív hagyomány feltámasztása útján haladjon-e tovább. Ami a szövegből világosan kitűnt, az csak annyi volt, hogy a katolikus gondolkodónak nem új eszmék és szellemi áramlatok keresése, hanem a régi örök igazságok megújítása a feladata, de nem adott útmutatást abban a kérdésben, hogy egy ilyen útkeresésnek milyen kívánatos irányai vannak. Az egyházon belüli szellemi megújulás jó szándékú hívei számára azonban, akik között valóságos tiltakozó mozgalom támadt a szillabusz ellen, a szövegnek volt egy olyan olvasata is, hogy a katolikus tudósoknak, ha hűek kívánnak maradni a hitletéteményhez, célszerű felhagyni minden újra törő szellemi tevékenységgel, hiszen nincs egyetlen olyan, akár csak párbeszédre is méltó korszerű eszme, gondolat sem a kortárs szellemi életben, amelynek tiltása elkerülte volna a körültekintő pápa figyelmét, sőt arra sincs mód, hogy az egyház érdemi vitába lépjen a kor bölcseleti, politikai és tudományos áramlataival. 1864-ben a szillabusz közzétételével egy időben érkezett el az a pillanat, amikor a kuriális bíborosok előtt a Szent Atya első ízben beszélt arról, hogy Rómába kívánja hívni tanácskozásra a világ püspökeit. Szigorú titoktartás mellett közvetlen munkatársainak és tanácsadóinak véleményét kikérve a következő év tavaszán a Szent Atya bíborosi bizottságot hívott életre a zsinat előkészítésére. 9. Pius több tucat a világ különböző pontjain szolgáló főpaptól, püspöktől, szerzetesi előjárótól kért a korábbi Mária dogma előkészítéséhez hasonlóan írásos véleményt és javaslatot arról, hogy milyen témáknak kellene a tervezett tanácskozás napirendjén szerepelni. Mivel a válaszok többsége igen szerteágazó ajánlásokat fogalmazott meg, és magában az esemény időszerűségében, a modern világgal való teológiai számvetés fontosságában is azonos véleményem volt, a Szent Atya 1867 nyarán nyilvánosságra hozta, hogy összekívánja hívni az első vatikáni zsinatot. Egy évvel ezt követően megjelent az Eterni Patris kezdetű bulla, amelyben a pápa 1869. december 8-ára összehívta a Szent Péter Bazilikába a világ valamennyi püspökét és szerzetesi előjáróját. felkérést kaptak a keleti egyházak vezetői és a protestáns közösségek is, hogy képviseltessék magukat, ám ők más-más hangnemben ugyan, de visszautasították, hogy jelen legyenek az eseményen. Közben már szakértői szinten komoly előkészítő munka folyt öt témában: a hitani kérdésekről, az egyházfegyelemről, a szerzetesi ügyekről, a keleti egyházakról és missziókról, valamint az egyház és a politika viszonyáról születtek tervezetek. Ezeken a témákon öt bizottság dolgozott, amelyek egy kuriális bíboros vezetése alatt álltak. A tagok közé pedig jelentős teológusok kaptak felkérést, ám véletlenül sem voltak közöttük olyanok, akik bírálói voltak korábban a pápa konzervatív gondolkodásának. Így nem vett részt ebben a munkában Ignác Döllinger sem, John Henry Newman pedig elhárította a felkérést. Nagy izgalmat keltett egy időközben a római jezsuiták folyóirata, a Civiltà Cattolica lapjain megjelent, vélhetően a Szent Atya vagy környezete által sugalmazott írás, amely a zsinattól elsősorban a pápai tévedhetetlenség dogmatizálását követelte. Erre a hírra válaszul több európai kormány is aggodalmának adott hangot, úgy vélve, hogy egy ilyen döntés beavatkozás volna a nemzetállamok szuverenitásába, sőt a püspökök és teológusok között is komoly ellenzéke támadt a pápai hatalom ilyen mértékű megnövelésének. Az ellenzők egy része, különösen francia egyházi vezetők elvi egyetértés mellett az időpontot nem tartották alkalmasnak egy ilyen tanítás megfogalmazására, vagy úgy vélték, hogy az egész egyház és az egyetemes zsinatok tévedhetetlenségének hagyományos tanítása mellett nincs szükség a pápai tévedhetetlenség külön definiálására. Ez utóbbi nézet hívei arra is hivatkoztak, hogy a téma nem merült fel a tridenti zsinaton, annak pápai megerősítéssel nyert tekintélye és tévedésmentessége azonban elegendő volt a tanítás és a fegyelem megújításához. Mások viszont Ignác Döllingerrel, a kor legjelentősebb német egyház és dogma történészével, már a szillabusznak is szenvedélyes bírálójával az élen azt fogalmazták meg, hogy egy ilyen döntésnek sem teológiai, sem történeti alapja nincs, nyílt kihívás a világ szemében, ugyanakkor a pápák hatalmát mértéktelenül megnöveli a püspökök és a zsinatok kárára, vagy egyenesen kihúzza a talajt a zsinat intézménye alól, hiszen minden lényeges kérdésben telj hatalmat ad Róma mindenkori püspökének. A tévedhetetlenség kimondásának ellenzői, szószólójának tekinthető Döllinger tekintélyes német lapban Janus álnéven öt rövidesen külön kötetben is kiadott, széles körben terjesztett írást tett közzé, amelyekben történelmi és teológiai érvek alapján utasította el a tévedhetetlenség kimondását, egyben pedig átfogó támadást indított a pápai tekintély ellen, amelyre az ugyancsak jelentős egyháztörténész, a szintén német Josef Hergenröther Antianus néven jegyzett írással válaszolt, kettejük véleménye körül pedig élénk sajtópolémia keletkezett. A vitában felmerült az is, hogy egy ilyen döntés mértéktelenül korlátozna az egyes püspökök vagy a püspöki testület jogait és hatalmát, újabb akadályokat gördítene a keleti egyházzal való párbeszéd elé, és újabb konfliktust támasztana a protestáns egyházakhoz fűződő, amúgy sem szívélyes kapcsolatokban. A tiltakozási akciók, a német és francia kormány elutasító állásfoglalása, a világ püspökei és teológusai közötti megosztottság azonban csak annyit ért el, hogy a Szent Atya egyre görcsösebben ragaszkodott a tévedhetetlenség tanításának dogmává emeléséhez. A megnyitást megelőzően még 1869 végén a pápa szándékának megfelelően sor került a tanácskozás munkarendjének, munkamenetének szabályozására. Ez a szabályozás a témákra vonatkozó javaslattételi jogot magának a Szentatyának tartotta fönn, 5 bíboros elnököt és 4 tematikus bizottságot jelölt ki, meghatározta az általános gyűlések és szavazások rendjét, intézkedett a lebonyolításért felelős zsinati titkárság felállításáról, de a hatalmas érdeklődésre is tekintettel rendelkezett a zsinat nyilvánosságáról és sajtókapcsolatairól is. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinat történet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.